Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a napvendégét látják és hallják, a vendégünk pedig Rácz András, a Corvinus Egyetem oktatója. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
A következő nagyobb a 2x20 percben, hát fogalmazunk úgy, hogy megpróbáljuk az orosz-ukrán háború jelenlegi állását értelmezni. Az biztos, hogy vasárnap óta van egy, hát szerintem kommunikációs szinten is egy új helyzet, de az, hogy mondjuk az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky egy videóüzenetben gyakorlatilag elismeri, hogy Ukrajna elveszítheti a háborút, ha nincs amerikai segítség, nincs további utánpótlás, az idáig, mintha csak közszájon forgott volna, de az elnök ezt most ki is mondta. Ennyire komoly a helyzet, hogy ezt muszáj volt kimondani, tudatosítani, vagy inkább a szokásos ukrán kicsit erősebb kommunikáció, hogy azért előbb-utóbb döntsenek úgy az amerikaiak, ahogy az ukránok ezt szeretnék.
Köszönöm szépen a meghívást. Azt hiszem egyébként, hogy a kettő között valahol félúton van a valóság. Tehát most, amikor beszélgetünk, ugye az amerikai kongresszus most fog összegyűlni egy kéthetes szünet után, és várhatóan ezen a héten vagy a jövő héten el fog dőlni, hogy tud-e az Egyesült Államok gyorsan újra katonai segélyt adni, vagy elhúzódik a folyamat, rosszabb esetben el sem indul. Tehát ez a nagyon erős ukrán elnöki üzenet, ez részben mindenképpen az újonnan összeülő kongresszusnak szól, tehát ahogyan is mondta, egyfajta sürgetés. Ugyanakkor van egy bizonyos valóság magja is, tehát az amerikai katonai segítségnek, katonai segélynek vannak olyan elemei, amit az európai szövetségesek nem tudnak biztosítani. Tehát ha az a helyzet állna elő, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem képes tovább katonailag támogatni Ukrajnát, mert ugye nem születik meg az ehhez szükséges politikai döntés, bizonyos fegyverrendszerek elfogynának, ideértve például a Patriot légvédelmi rakétákat, ideértve bizonyos speciális lőszereket, elektronikai hadviselési eszközöket és más képességeket. Tehát hagyományos tüzérségi gránátok tekintetében Európa egészen jól be tud lépni, részben át tudja venni az amerikai katonai segítségnek a szerepét, legalább részben, de bizonyos rendszereket csak az Egyesült Államok tud adni. És ugye különösen a légvédelmi rakéták, a modern légvédelmi fegyverek helyzete kritikus, ebből bizonyos fegyverrendszerek nagyon közel értek ahhoz, hogy teljesen elfogjanak.
Nem akarok amerikai belpolitikába belemenni, de van arra esély, hogy igazából az elnök választásig nem fogják ezt megszavazni, ezt a kb. 60 milliárd dolláros támogatást?
Őszintén nem tudom. Tehát annyira komplex ez a vita, hogy én nem Amerika szakértőként nem tudom követni, és nem próbálok úgy tenni, mintha értenék hozzá. Őszintén nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy több támogatási javaslat van az asztalon. Tehát a szenátuson ugye átment egy támogatási csomag. Ha a kongresszus ezt változtatás nélkül szavazná meg, akkor gyakorlatilag másnaptól indulhatnának a segélyek. Ha viszont a kongresszusban az eredeti szenátusi javaslathoz képest egy másik javaslat megy át, akkor annak először vissza kell mennie a szenátusba. És ennek még mindenféle eljárásjogi fordulói vannak. Tehát ukrán szempontból a legideálisabb az lenne, hogyha a kongresszus az eredeti támogatási csomagot megszavazná. Erre jelenleg úgy látszik, hogy viszonylag kicsi az esély. Tehát én most azt tippelem, hogy az amerikai katonai segítség gyors újraindulásának kisebb az esélye, mint annak, hogy itt további késedelmet, további csúszást látunk majd.
Van arra lehetőség vajon, hogy az említett rendszereken kívül, tehát a Patriotokon kívül, akár más rendszerekkel segítsék úgy az európaiak az ukránokat, hogy mondjuk amerikai segítség nélkül is megállják a helyüket, vagy egész egyszerűen annyira muszáj az amerikai segítség, hogy anélkül tényleg az történik, amit Zelenszky mondott, hogy elveszítheti Ukrajna a háborút?
Különösen a légvédelmi rendszerek tekintetében van olyan függőség az Egyesült Államok katonai rendszereitől. Például a Patriot rakéták az egyetlen olyan légvédelmi rakéták, amelyek a legmodernebb orosz fegyvereket, ideértve a hiperszónikus fegyvereket is képesek elfogni, illetőleg amik elfogadható eséllyel tudják elfogni az orosz ballisztikus rakétákat is. Ha Ukrajna kifogy a Patriotokból, akkor az orosz rakétáknak, hiperszónikus fegyvereknek gyakorlatilag semmiféle akadályuk nem lesz, hogy Ukrajnában bármilyen célpontot eltaláljanak. Ugye az látszik az utóbbi hetekben, hogy Oroszország ismét elkezdte támadni az ukrán energiarendszert, de ezúttal nem úgy, mint másfél évvel ezelőtt, ugye 22. októberében, akkor elsősorban a transzformátor állomásokat lőtték, nem az erőműveket. Ez a mostani támadás sorozat viszont ez az erőművekre koncentrál, ugye eltalálták, gyakorlatilag egyharmadban kiiktatták az aporizsiai nagy vízerőművet a Dnyiprón. Ukrajna hőerőmű kapacitásának kb. 80%-át mostanában megsemmisítették. Tehát így, hogy az erőműveket támadják az orosz erők, ezeknek az erőműveknek a védelmében kulcsfontosságú szerep jutna a modern légvédelmi rendszereknek. Ha viszont ezekből nincs elegendő, akkor Ukrajnának vagy választania kell, hogy a nagyvárosokat védi, vagy a nagyvárosoktól jellemzően messzebb levő erőműveket. Ugye ez a helyzet most, Tehát azt a kevés modern rakétát, ami légvédelmi rakétát, ami van, azt be kell osztani, hogy hova rakjuk, tehát ilyen értelemben ez zéró összegű játszma. És ha teljes mértékben elfogynak ezek a rakéták, akkor Oroszország gyakorlatilag akadálytalanul lőheti majd porra azokon az energiarendszert.
Az energiarendszer támadása vajon miért került újra ennyire előtérbe? Esetlegesen a meglévő ukrán gyártókapacitást próbálják így lehetetleníteni az oroszok, tehát hogy maga az ukrán hadianyaggyártás, ami azért igencsak felfutott, szóval hogy ennek ne legyen energiája, ami kiszolgálja ezt?
Ugye nyilvános forrásokban nem látunk bele az orosz katonai tervezésbe, tehát eltérő értelmezések vannak, hogy vajon miért pont most csinálja ezt Moszkva. Ha hasonló lenne a cél, mint 22. októberében, akkor ősszel vagy a tél folyamán kezdték volna az energiarendszert szétlőni, ugye akkor a lakosság ellenállását akarták megtörni. Tanulnak ők is, kiderült, hogy ez nem működik. Az, hogy most körülbelül az elmúlt egy hónapban lövik az energiarendszert, amikor egyébként a lakosságnak már kevésbé van szüksége fűtésre, ez azt mutatja, vagy feltételezhetően azt mutatja, hogy ezúttal nem a lakosság akaratának a megtörése a cél, hanem az egyik lehetséges magyarázat, amit ön is mondott, hogy itt az ukrán védelmi ipari, hadipari termelés energia szükségletét akarják destabilizálni, megvonni, tehát az energiarendszer degradálása révén egy olyan helyzetet előállítani, hogy Ukrajnának választania kelljen, hogy a lakosság kap energiát, vagy a védelmiipar. Ja, és a védelmiipar kapcsán ugye vannak olyan területek, amik egyszerűen nem tudnak működni egy folyamatos energiaellátás nélkül. Tehát mondjuk egy nagy acélolvasztót nem lehet föl lekapcsolgatni. A másik lehetséges magyarázat, hogy ugye február óta Ukrajna nagy hatótávolságú drónokkal nagyon hatékonyan támadja az orosz olajfinomítókat. Tehát mostanra hivatalos orosz adatok szerint is a finomító kapacitás legalább 10%-a kiesett tartósan, de van 14%-os beesés is. Tehát Oroszország ugye már exporttilalmat vezetett be a benzinre, most már finomított termékeket importál Belarusból, most tárgyalnak a kazahokkal is, hogy onnan is hozhassanak be, hogy a dízelolajat és benzint a kiesett kapacitások pótlására. Tehát van egy olyan magyarázat is, hogy az ukrán energiarendszer támadásával Oroszország az ukránokat igyekszik elrettenteni az orosz olajfinomítók elleni támadást. Tehát egyfajta egy megtorló, elrettentő szerepe is lehet ezeknek az akcióknak. Az látszik egyelőre, hogy például a Dnipró levő vízerőmű Zaporizsénél, ugye ott az első támadásban 8 rakéta találta telébe az erőművet, akkor a gát nem sérült. Ha azóta megismételték volna ezt a támadást, minden bizonnyal lehet akkor a kárt okozni, ez a gát előbb-utóbb átszakad. Most ezt nem tették meg. Tehát nem látszik, hogy egy totális eszkalációs szándék lenne orosz oldalon, nem az látszik, hogy valamiféle a Novakahovkaihoz hasonló lépni katasztrófát akarnának előidézni. Én hajlok arra, hogy ezeknek a támadásoknak van egy inkább az elrettentési magyarázat, lehet a hitelesebb, de ugye ez egy folyamatban lévő történet, folyamatosan zajlanak ezek az akciók, egyből nem látjuk, hogy pontosan meddig tud elmenni Oroszország. Ahogy Ukrajna fogy ki a légvédelmi rendszerekből, a modern légvédelmi rendszerekből, úgy lesznek egyre súlyosabbak ezek a károk, ez tényleg napról napra változik.
Tüzérségi lőszerekből az szinte köszönöm forog, hogy fogy ki Ukrajna, vagy legalábbis jóval kevésbé tud válaszolni, mint a korábbi időszakban. Most már ilyen egy hét arányt is emlegetnek, vagy lehet, hogy még rosszabb ez a visszacsapási aránya vagy lehetősége az ukrán tüzérségnek. Ez csak a tüzérségi lőszereknél érzékelhető, hogy ennyire fogy az amerikai támogatás miatt a készlet, amit fel tudnak használni, vagy ez más fegyverrendszereknél is érzékelhető túl a légvédelmi rakétákon?
A leglátványosabb és a harctéri fejleményekre a legnagyobb hatása a tüzérségi lőszereknek, illetve ezek hiányának van. És így itt is külön kell kezelni a szovjet eredeti fegyverekhez való tüzérségi lőszereket, tehát 122-es és 152-es tarackokhoz való lövedékeket, illetőleg a már NATO országok által szállított jellemzően 155 mm-es lövedékeket. Az a furcsa helyzet van, hogy 155-ös lövedékekből egy picit mostanra már jobb a helyzet, egyszerűen, hogy ahogy lassacskán azért kezdenek felpörögni az európai gyártási kapacitások, plusz ugye bejött a képbe, ugye Petr Pavel cseh elnök nevével fémjelzett cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés is. A NATO tüzérségi eszközökhöz való lőszerellátás az lassan javul. A szovjet eredetű tüzérségi fegyvereknek a lőszerellátás viszont egy állandó probléma, ugye ezek már nem nagyon voltak gyártásban, az eredetileg meglévő ukrán gyártósorok egy része megsemmisült. Ukrajna újraindította ugyan a gyártást, de hát ez nincs a megfelelő kapacitáson, és ilyen lőszereket a nyugat sokkal nehezebben tud gyártani. Tehát Bulgáriában maradt ilyen működőképes gyártósor, amennyire tudom, Románia háború elején talált egy lekonzervált gyártósort, és azt sikerült újraindítani egy pár ezer darabos termeléssel, ez is felfut, de ez ilyen tekintetben kritikusabb a helyzet. És van egy harmadik terület, ami nem tüzérség, és kevesebb szó szokott esni róla, a 125 mm-es harckocsi lőszer. Ezeket ugyanis kizárólag szovjet eredetű harckocsik használták, ilyeneket senki más soha nem gyártott Ukrajnán, Oroszországon és talán Belaruszon kívül. Tehát a 125-ös harckocsi lőszereknek ilyen tekintem az ellátottság még kritikusabb. Ezt is újraindította Ukrajna, ezt a lőszergyártást, de itt nagyon-nagyon elmarad a gyártási kapacitási szükségletektől.
Mennyire változott az elmúlt időszakban a harcoknak az intenzitása? Az érzékelhető, hogy van egy nagyon lassú, de azért most már talán folyamatosnak mondható orosz térnyerés. Elérhet ez egy olyan kritikus szakaszt, amikor valóban átterik a frontot, vagy pedig az újabb és újabb ukrán vonalak építése, amire szintén van példa, az ezt mindenképpen meg fogja akadályozni, hát hogyha nem is évekre, de mondjuk egy 6-9 hónapra mindenképp.
Ugye itt érdemes külön kezelni a szárazföldi és a tengeri hadszínteret. Kezdem a tengerivel, mert az rövidebb. Tehát a Fekete-tengeren Ukrajna valami olyasmit ért el, amit még egyetlen ország sem tudott megcsinálni a hadtörténelem folyamán. Flotta nélkül gyakorlatilag legyőzte az orosz Fekete-tengeri flottát. Ukrán gyártású tengeri drónokkal, illetőleg a nyugat által biztosított robotrepülőgépekkel az orosz Fekete-tengeri flotta számos nagy hajóegységét elpusztította, a maradékot pedig gyakorlatilag kiszorította a Krímből, ami az orosz Fekete-tengeri flottából üzemképes maradt, az most az a részben a Fekete-tenger keleti medencében, ugye a Novorosszijszki kikötőjében állomásozik, illetőleg ugye a Grúziából kihasított Abházia területén. Az oroszok újra nyitottak egy régi szovjet tengeri kikötőt, ugye az Ocsamcsirai bázist, és Ocsamcsirában is állomásoztatnak kisebb hajókat. Tehát a tengeren Ukrajna el tudta érni azt, hogy újraindult a tengeri gabonaszállítás, a tengeri export, most arra a tengeri úton történő gabonaszállítás volumene meghaladta a háború előtti szintet. És nem látszik, hogy az orosz Fekete-tengeri flotta bármit tudna kezdeni az ukrán drónok és a nyugati robotrepülőgépek fenyegetésével. Tehát a tengeren Ukrajna van fölényben, és ez várhatóan nem is fog változni. Szárazföldön viszont ez a helyzet gyökeresen másképp néz ki. Van, aki azt mondja, hogy befagytak a frontok, és itt nincs változás. Ez nem így van. A helyzet az, amit ön is mondott. Itt az orosz haderő a legtöbb front szakaszon lassan ugyan, rettenetes vesztességekkel, de folyamatosan nyomul előre. Ez ilyen napi néhány száz méter, néha egy hét alatt egy fél kilométer, tehát tényleg egy nagyon lassú ütemű előrenyomulás, de nagyjából konstans. Nem látszik az, hogy itt az orosz haderő képes lenne akár csak hadműveleti mélységű áttörés végrehajtására is, nem is szóval hadászati, tehát tényleg stratégiai léptékű áttörésekről, de ezzel együtt folyamatosan szorítják vissza az ukránokat. Olyan szempontból sem valószínű, hogy nagy orosz áttörés lenne, mert ugyan Ukrajna hiány szenved tüzérségi lőszerekből, ugye beszéltünk erről az előbb, front szakasztól függ, hogy ötszörös fölényben vannak az orosz erők, a lövés számot tekintve, de valahol 8-9-szeres, de az egyes orosz támadásokat, amikor azok megközelítik tényleg az ukrán vonalakat, Ukrajna ezeknek a kisméretű öngyilkos drónoknak a tömeges alkalmazásával részben ki tudja váltani a tüzérséget. Tehát még ha nincs is elegendő tüzérségi lőszer ahhoz, hogy mondjuk egy orosz támadási kísérletet tüzérséggel semlegesítsenek, olyan mennyiségű öngyilkos drón tudnak belevezetni a támadó orosz erőkbe, hogy ezek jellemzően megfogják a nagy gépesített áttörési kísérleteket. Az ukrán dróngyártás elképesztő eredményeket produkál minőségben és számszerűleg is, tehát nem látszik, hogy a drónokból kifogynának. Viszont ezzel együtt is, úgyhogy Oroszország kész és képes felvállalni a magas veszteségeket, így fokozatosan lassan haladnak előre. Én nem számítok arra, hogy ez a közeljövőben változni fog. Tehát nem látszik, hogy Ukrajna képes lenne megállítani ezt a lassú, fokozatos, tényleg felőrlésre alapuló orosz előrenyomulást. És a nyár majd, amikor Oroszország az elérhető információk szerint nagyobb támadó műveletekre készül, ott akkor intenzívebb harcokat fog hozni.
Mi lehet vajon ez az intenzív harc, vagy nagyobb támadásnak a célja? A Fekete-tenger partvidékének esetleg az elfoglalása, vagy csak a sokat emlegetett keleti régióknak a teljes bekebelezése?
Alapvetően a keleti régiók a cél. Az, hogy Ukrajna elveszítse a Fekete-tenger partvidékét, tehát másik oldalon nézve Oroszország el tudja szigetelni Ukrajnát a Fekete-tengertől, ehhez vissza kellene szerezni Herszont, és utána, ha Herszont valahogy sikerül is visszaszerezni, amihez le kéne küzdeni egy Dnyipró folyót, ami gyakorlatilag egy mostani technológiai szinten ebben a háborúban tulajdonképpen tekinthető áthatolhatatlan vízi akadálynak. Tehát ha ezt valamilyen módon sikerülne megoldani, akkor utána még ott van Mikolájev, úgy utána még ott van Odessa, utóbbi egy milliós város. Nem látszik, hogy az orosz hadsereg ilyen méretű előretörésre képes volna, vagy ekkora települések elfoglalására képes volna. Amiről most beszélnek, hogy esetleg Harkivot megpróbálnak elfoglalni, megpróbálnak ostrom alá venni. Én ezt sem érzem reálisnak. Ugye Harkiv Ukrajna második legnagyobb városa, ugye az agglomerációval együtt több mint 1,5 milliós volt. A háború első hónapjaiban folyamatos orosz ostrom alatt állt, ugye belül volt az orosz közepes és nehéz tüzérség lőtávolságán, a lakosságból 2-300 ezeren maradtak ott. De mióta Ukrajna visszaszerezte Harkiv megyét, tehát gyakorlatilag felszabadította a várost, a lakosság jelentős része visszament, most kb. 1 millió ember lakja Harkivot. Nem látszik, hogy az orosz haderő képes volna egy 1 milliós várost tényleg helységharcban elfoglalni. Picit azt gondolom, hogy a Harkiv elleni fenyegetés az inkább az információs nyomás gyakorlás része. Abból, amit az orosz haderő erőinek eloszlásából látunk, abból, hogy hova koncentrálják az erőiket, a megmaradt jobb minőségű egységeiket, én azt látom, hogy itt a keleti megyék teljes megszerzése a cél. Ugye ezzel úgy állnak, Luhanszk megye 97-98%-ban orosz kézen van, ez záros időn belül teljes egészében elfoglalják, Donyeck megyéből körülbelül 35-40% van még ukrán kézen, de ezek Donyeck megye legjobban megerődített részei. Tehát ez sem lesz gyors. Ugye mondok példát, tavaly májusban foglalták el Bakhmutot 10 hónapi harc után. Bakhmuttól a következő nyugodtra lévő település, egy Csaszivjár nevű kisváros, ez 10 000 fős példátén egy pici városka, az orosz haderő most kezd rázárkozni Csaszivjárra, majdnem egy év kellett, hogy ezt a körülbelül 5 kilométeres szakaszt el tudják foglalni. Volt egy ukrán ellentámadás kísérlet nyáron, az visszaszerzett pár kis falut meg tanyát, most az oroszok támadnak Csaszivjár fele, de ez rettenetesen lassú. És ugye még az ukrán kézen levő donyecki területeken van 3 jelentős nagyváros, ugye Konstantinivka és Szlavjansk, ezek ilyen 70 000 körül települések, és az ukrán főhadiszállás Kramatorszk, ami viszont egy 150 000-es város, gyakorlatilag erőd, az egész város. Tehát nem nagyon látszik, hogy itt Oroszország gyorsan képes volna elfoglalni Donyeck megye maradékát. És a másik két megszállt megye esetében, Hersonnál ugye Dnyipro folyó az természetes határt jelent, a megye székhely, a Dnyipro nyugati oldalán van, beszéltünk erről, nem látszik, hogy az orosz hadsereg át tudnak kelni ezen a folyamon és elfoglalni a megye székhelyet. Zaporizsénél ugyanez a helyzet. A Zaporizsé megye székhelye, Zaporizsé városa az ukrán kézen van, szilárdan ukrán kézen is marad. Ugye egy 800 000-es városról beszélünk, ami szimbolikusan is fontos, stratégiailag fontos, a természetföldrajzi környezet is bonyolult. Tehát én nem nagyon látom azt, hogy az orosz haderő Zaporizsiában képes lenne előre nyomulni. Itt a mostani tevékenységből az látszik, hogy elsősorban Luhanszk és Donyeck megye maradékának a megszerzése a cél.
Azt gondolom, hogy egyébként az elmúlt hetekben, vagy most már talán hónapokat is mondhatunk, volt még egy nagyon fontos változás, ami hát például az ember kíváncsi lesz, hogy mondjuk erre a területére a harcoknak hogyan fog hatni, ha megérkeznek valaha az F-16-os vadászgépek. De a lényeg, amit mondani szeretnék, hogy az orosz repülőgépek aktívabbak lettek, jóval aktívabbak, mint a korábbi időszakban, és az úgynevezett átalakított siklóbombákkal azért az ukránok is elismerik, hogy ez nagyon komoly probléma, és főleg a csapatok számára, amelyeknél gondolom én be kell osztani a csapat légvédelmet, sokszor ez néha kivéthetetlen nehézségeket jelent. Nem tartanak-e attól a nyugati tervezők, katonai stratégiák, hogy ha más nem, ezen a területen az oroszok valami nagyot dobnak, ami mondjuk morál szempontjából előbb-utóbb az ukrán erőket mondjuk egy végzetes hibára készteti, vagy olyan komoly veszteség arány alakul ki, ami miatt tényleg nem tudnak bizonyos szakaszokat tartani, ami most még mondjuk nem látszik, mert mondjuk egy előkészítő, felhalmozó fázis van orosz részről.
A siklóbombák alkalmazása az egy nagyon érdekes orosz innováció, háború tele van ilyen orosz innovációk, tehát nem csak ukrán innovációk vannak, hanem orosz is. Az oroszok kifejlesztettek egy olyan eszközt, amivel a hagyományos szabadesési légi bombákat, tehát elképzelünk magunk előtt ilyen klasszikus bombát, gyakorlatilag rászerelik egy olyan fém keretre, amely fém keret szárnyakat tud kinyitni, tehát a repülőgép, amikor ledobja ezt a bombát, ez a fém keret, ez kinyitja a szárnyakat, és onnantól a bomba nem szabad eséssel esik, hanem a szárnyaknak köszönhetően siklik előre, 50-60-70 km távolságot meg tud itt tenni. Nem különösebben precíz, de ugye a 4-500 kg robbanóanyag van benne, akkor majdnem mindegy, hogy 5 vagy 10 méter lesik a célpont mellé. Ilyen szabadesési bombából, amit át tudnak alakítani siklóbombává, gyakorlatilag végtelen mennyiségük van. Tehát a teljes hidegháború szabadesési bombakészletet szükség esetén fel tudják így használni, és jelenleg ugye kísérleteznek a szokásos 450-500 kg-os töltetnél nagyobb bombák átalakításával is. Tehát ezeknek a siklóbombáknak egyelőre nincs ellenszere. Ugye az lehetne a megoldás, amivel Ukrajna egyébként február során ért el sikereket, hogyha a siklóbombákat indító repülőgépeket le lehet lőni a siklóbombák távolságán kívülről. Tehát ugye február során 10 körüli Szuhoj bombázót sikerült lelőni vagy megrongálni, pont azzal, hogy Ukrajna a már említett Patriot légvédelmi rendszernek az egyik elemét, az nagyon ügyesen mozgatta a frontvonal különböző szakaszain, és meglepetésszerűen le tudta lőni a Szuhojokat igen nagy távolságról. Viszont ugye Oroszország is kiismerte ezt a fenyegetést, annak a Patriot ütegnek az egyik részét kilőtték, ugye már ma már van vizuális bizonyíték, az ukránok is elmondták, hogy igen, azt a Patriot üteget részben kilőtték, tehát ez a fajta ellentámadási tevékenység, vagy ellentevékenység, hogy a siklóbombákat indító repülőgépeket próbáljuk meg lelőni, ez most arra alig működik. Tehát itt visszajutunk ahhoz, hogy a légvédelmi fegyverek szerepe az, hogy a légvédelmi rakéták utánpótlása biztosított legyen, ez tényleg kulcsfontosságú, ugye a kritikus infrastruktúra védelméről beszéltünk, erőművek, ilyesmik, de ugyanígy fontos a harcoló csapatok védelme is, tehát hogy például a siklóbombák által jelentett fenyegetést azt lehessen csökkenteni, amíg Ukrajna nem kap nagyobb számban modern nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereket, ezeknek egy olyan nincs ellenszere.
Folytatjuk majd a napvendégi beszélgetésünket Rácz Andrással, a Corvinus Egyetem oktatójával a hírek után.